Utcafront, a Klubrádió építészeti műsora. Folytatódik Szilveszter Ádám Pritzker-díjas építészeket bemutató sorozata. Ezúttal Frank Gehry munkásságából hallunk újabb részleteket. Ebben az évben éppen 100 éves volt a lovi híres lelátója, az 1925-ben épült tribün. Viszont már jó éve nyugdíjazták, hiszen elé épült az új lelátó. Hát ez meglehetősen furcsa műemléki megoldás. Nos, hát erről is beszél majd nekünk Kelecsényi Kristóf építészettörténész. Torma Tamás elutazott Szicíliába, most éppen Catania utcáit járja, és hát be is mutatja nekünk akkor ezt a várost. Virtuális leletmentés. Ennek a különleges munkának a részleteit ismerhetjük meg Brancik Márta művészettörténész, a Kiscelli Múzeum építészeti gyűjtemének vezető muzeológusa segítségével. És újabb titkok és újabb építészeti részletek a nyugati pályaudvarról. Kovács Krisztina lesz a sétavezetőnk. Utcafront. Mindenek előtt egy néhány perc elég visszatérek a múlt heti műsorhoz, amikor is arról hallhattunk, hogy léteznek a suttogó galériák, mint egy különleges építészeti jelenségek. Bokor Nándor, a Budapesti Műszaki Egyetem docense beszélt itt a műsorban arról, hogy bizonyos terekben a hang úgy tud egyik helyről a másikra eljutni, hogy a közbenső részen senki ebből semmit nem hall, de a kibocsátóval éppen ellentétes oldalon álló számára pontosan mindent lehet érteni. Több példát is említett. Az egyik Bostonban van, a Christian Science Egyház könyvtárában, ahol 1935-ben felállítottak egy 10 méter átmérőjű üveggömböt, amelynek belső falára az akkori világtérképet festették fel, de nem ennek a színes ábrának köszönheti a hírnevét, vagy nem csak ennek, hanem annak, hogy ez egy átjárható üveggömb, és tapasztalható, hogy tökéletes suttogó galéria. Ugyanis a gömbbe a látogatók beléphetnek egy ponton, egy hídra érnek, és átsétálhatnak a másik oldalra, ahol a kijárat van. Akkor közben, ha normál hangon valaki beszél, vagy akár csak suttogva is folyamatosan hangot ad ki, azt veszi észre, hogy ahogy halad a gömb közepe felé, egyre erősebben jön vissza a saját hangja, míg de mikor pontosan a gömb közepére ér, saját hangja többszörös hangerővel szól. Azt mondja Bokor Nándor, hogy szinte sokkoló, amint az ember így meghallja a saját beszédét, és aztán amint tovább halad a kijárat felé, ismét halkulni kezd a dolog. Bokor Nándor egy hazai példát is említett, amit önök is kipróbálhatnak. A Fiumei úti temetőben Károly Mihály sírja fölé emeltek egy nyitott kupolát. 4 pillérje ér a földre, közben ilyen ívekben nyitva van, de a fejünk fölött egy tökéletes kupola van. Nos, ha ebbe belépünk, és az éppen áltellenes oldalon található egy-egy pillérhez állt egy-egy ember, akkor aki a fal felé fordulva halkan beszélni kezd, az átellenben álló társa tökéletesen hallani fogja, de a térben senki más egy hangot sem hall abból, amit mond. Nos, akkor a műsor végén mondtam, hogy aki a hallgatók közül tud valami hasonló jelenségről, vagy ismer egy ilyen épületet, írjon nekünk, és nagy örömömre Ferenc Zsuzsanna megírta, hogy ő már ismeri ezt a jelenséget, hiszen ki is próbálhatta az esztergomi bazilika kupolájában. Hát ez egy kitüntetett pillanat volt, amint írta, mert 2008-ban megengedték néhányuknak, hogy a két dupla héjas kupolába a két héj közébe lépjenek, ahol ugyanez a jelenség tapasztalható. Tehát, hogyha olyan látogatói időbe megyünk, amikor az őrök megengedik ezt a dolgot, hogy oda beléphessünk, akkor ki lehet próbálni ezt a jelenséget. Ferenc Zsuzsának mindesetre nagyon szépen köszönöm. Városi tükör. Folyt köv, ez lesz a következő műsorokban mindig Szilveszter Ádámmal való beszélgetésen bevezetőjeként, mert ugye múlt héten már említettük, hogy Pritzker-díjas építészekről, munkásságukról, épületeiről fogsz nekünk mesélni, és Frank Gehry-vel kezdted, Gehry-vel, Frank Gehry-vel kezdted, aki non-strukturalista kint van nyilvántartva, amiről elmondtad, hogy tulajdonképpen a nagy semmi, mert látványos érdekes épületeket csinál, de te azt mondtad, hogy hát igazából építészetileg nem tartod őket igazán jó munkának. Ezzel együtt híres házait említetted, a prágai táncolóház, házak, akkor egy múzeumot Kaliforniában, ha jól emlékszem, Minneapolisban, fémburkolatot használ a tető megoldásokra, stb. És mondtad, hogy folytatjuk.
Hát nem akarom azt mondani, hogy nem igazi építész ez a Geri, de egy furcsa ember. Például 1992-ben Barcelonában volt az olimpia. És az olimpia alkalmával ez a város ez kipucolt a tengerpartot.
Gyönyörűen, igen.
Elejétől a végéig.
Megcsett az olimpiai
tehát
rész.
Van egy gyönyörű Hotel Vela, az egy gyönyörű szép szálloda, az a utána vannak aztán a kikötők és az ipar, ez a Montjuïc alatt van, és a másik pedig egy fosszilis erőmű. Ez két folyó között van a város, és ennek a közepén helyezték el, érdekes módon megszakítva ezt a plást, a vitorlás versenyeknek a színhelyét. És ez itt jól látszik, mert két torony állotta.
Igen, igen.
Az egyik a Marple, ez egy biztosított társaság, ez a Nadalnak a szponzora, és mellettem az SOM-nek a Skidmore Owings & Merrill chicagói irodának egy nagyon szép magas háza. És ez előtt áll egy kicsit a dél felé, tehát a Hotel Vela felé, egy hal. Egy hal állványon, fehérre festett állványokon van egy háló, aminek egy levágott fejű, az néz a levágott fej, néz a tenger felé, és van egy farka. És ez pedig egy ilyen hálóból van szőve, aranyozva. Tehát Pez Dorádónak is mondják, tehát az aranyhal. Ez egy mókás dolog, és akkor attól kezdve én figyeltem, hogy ez a halforma ez hányszor jelenik meg nála. Nem indokoltan, nem egészen érthetően, de mindig egy ilyen érdekes forma. Például Berlinben, a Pariser Placon érdekes épületek állnak egy sorba. Van az Adlon Hotel, ami délfelé áll, az hátraugrik utána ott van egy üvegezett épület, ez a Művészeti Akadémia, Günther Bén és Stuttgart építészés csapata csinálta, és mellette van egy bank.
Igen.
Ez a Geri, és utána az amerikai követség az oldal, mert szemben van a francia követség, hagyd nem mondjam,
igen.
És a magyar követség, amit én terveztem.
Az igen,
egy sarokkal, ott benéz a térbe. Na most ez azért érdekes, mert itt szolid.
Hogy itt nem olyan harsány az ő.
A homlózata, igen. Tehát itt valami erőt érzett a környezet át sugárzásából, és nagyon szép egyszerű homlózat, jó lehelyezett nyílásokkal, és lefelé lehet menni a bankterembe, az egy gyönyörű színű, egy ilyen sötét bezs, már barnába forduló szőnyeg van, és fölötte van a hal.
Ott is egy hal.
Üvegezett hal, amit körbe lehet járni a galérián, és fölötte pedig van egy ilyen gallérszerű képződmény. Most ez megint tipikusan Geri. Tehát nem tudta megállni, hogy ne legyen ilyen. De azt kell mondjam, hogy ez a szabályossága miatt a két tűzfal között, itt ez egy rendezett forma. És
megrend szabályozta a környezet.
Itt komolyan vette
a dolgot. Itt nem dőlnek a falak jobbra-balra.
Igen, ám, de a másik oldalon, ugye ott van a Bernstrasse, ami fut be a domok felé, ott van egy óriás, egy mező, a terrornak az eseményeit ünneplik meg. És hát ott elszabadul a pokol, mert állnak meg össze-vissza ablakok. Itt eltért tulajdonképpen a szokásaitól. Amit igen fontosnak lehet tartani, az a Guggenheim Múzeum. Bilbaóba. Bilbao az a kikötőjéről, a hajógyáráról és az iparáról híres, és ebből fölkerült a kulturális térképre. Na most, hogy ez micsoda? Hát azt el kell mesélni. Itt is a hal.
A Guggenheimben?
A Guggenheimben is megjelenik a hal. Az érdekes, mert van a Nervion folyó, egy keskeny folyó, gyors folyású, amin áll egy nagyon szép híd, azt Calatrava tervezte. Ami mögött áll két gyönyörű lakóház, Arata Isozati, tehát nagyon jó a környezet. A másik oldalon van egy nagyon szép magas ház, Cesar Pelli csinálta, és utána van a stadion, de egy szép park, tehát ez egy rendezett dolog, és az az érdekes, hogy az egyik oldalon dombok vannak, oda futált egy gyorsforgalmi út, ami aztán a repülőtér felé tér el, és egy hídon kell átmenni. Na most ez a plac, ami lelem van, a fölött a város központja, az pedig 6-8 méterre följebb van egy sík, és nagyon szépen szabályosan 19. század épületekkel, a foghiak is nagyon szépen megcsinálva. Ebbe elő bele. Még érdekes, hogy van a szomszédságában egy óriási ülőkutya, egy virágkutya, ami 28 méter magas körülbelül, hatalmas nagy test. És onnan lehet közelíteni a város oldalról, és azon a síkon nincsen semmi, nem lefele kell menni. Ez szokatlan dolog, hogy egy középületben nem fölfelé mészem lefele. Ez nem bántó, és érdekes, hosszú-hosszú lépcsőkre kell menni, és van egy sík, ahol fogadják az embert, sőt egy-két kicsi terem. Például ott van egy vetítőterem, amiben láttam egy fantasztikus filmet, egy zenekar játszott, úgyhogy nem volt a zenekar egyetlen tagjának se, kivéve egy fúvolás hangszer. És jó pofa volt, mert vezényelt a karmester, szólt a zene, és amikor a fúvósok például éppen nem fújtak, akkor kifújották, és a nyálat kicsöpögtették a nem létező hangszerből.
Rettet, tehát imitálták, hogy a kezükben igen, van a hangszer, valójában nem volt.
Igen, most ez nem az épületnek az érdeme,
de ez egy érdekes, a Google helynek látványossága.
Igen, most ennek az a része, amikor a hal, mert ez a fej, ami önmagában 1000 darabból áll, különböző tömegek. Ha bemész, akkor van egy liftorony, és lépcsőkkel lehet menni, és ott lehet látni, hogy itt a dolog nincs kitalálva. Tehát ez a merészségnek a csúcsa, hogy az a tető, az apró, körbekkora, tehát 40x40-es titánlemezekkel van lefelé.
Titánlemez?
Aminek van egy ajzata, és azt föl kell szerelni valamire, és az a valami az egy rácsos szerket össze-vissza. És a lépcsőháznak a korlátja és mifelé nincs kitalálva. Tehát ilyen egyszerű profilok futnak, bum, egymásnak, le van vágva, lefűrészve egy csavar. Tehát amit én nagyon szeretek a 20. század építészetben, meg a 21-ben, hogy van csomópont esztétika.
Csomópont esztétika, ezt hogy érted?
Az, hogy amikor szerkezeti elemek találkoznak, annak a szépségét, az kezelni kell.
Most ehhez képest itt?
Ez a gány.
Ez a befejezetlensége nem, az egyes úgy, elemeknek?
Nem veszik észre, hogy nekik találkozni kellett volna, tehát nem nagyon szép.
Magáról az épületről, ha kívülről ránézek, ez is ilyen ideges épület, mint Gerinek a többi épülete?
Igen, tehát nem lehet érteni, hogy mi van miért. De a terek aztán végül is alkalmasak mindenre.
Csak a formai megoldásai nagyon furcsa számodra.
Igen, mert nem lehet azt megcsinálni, hogy 1000 év technikai fejlődése, ami aztán hirtelen nagyon felgyorsul a 19. század közepétől kezdve, hogy abban most egy találmányabb odaállni, aminek nincsenek megoldva a részletei.
Köszönjük szépen, Szilveszter Ádám.
Budapesti séta.
Csupa rossz dolgot tudok mondani így kezdetben arról, amiről majd Kerecsényi Kristóf építészettörténész beszélni fog. Szia Kristóf!
Szervusz!
Hát ugye itt a Kincsen Park régi tribűnje, a Lovi régi tribűnjéről van szó, ami egy nagyszerű dolog, ami miatt én csupa rosszat mondok, hogy el nem tudom képzelni, kinek volt az ötlet, hogy elé építsék az új fogadóépületet és lelátót, a tribünt, és háttérbe szorítsák ezt a műemlék a régi.
Így van.
Ráépítették, és ott áll üresen, kihasználatlanul, úgyhogy teljesen érthetetlen számomra, hogy ez hogy történhetett, de hát...
Hát igen. És ugye idén volt 100 éves, tehát ugye, hogy ez az épület, ez 1925-re készült el. Ugye, hogy épüljön egy új lóversenypálya Budapesten, ez ugye már az első világháború előtt egy elég fontos törekvése volt a versenyeket szervező magyar lovaregyletnek, de az első világháború az félbeszakította ezeket a törekvéseket. Ugyanis a lovaregyletnek az elnöke, aki a Csekonics Gyula volt, egy angol építésszel, a Wilhelm Ruperttel egyébként elég sok, tehát egy ilyen nemzetközi útra elmentek, és azért, hogy az új tribűn a lehető legjobb legyen, meg az egész minden a legkorszerűbb legyen a lovaknak is, meg a nézőknek is, ezért bejártak egy csomó nyilván elsősorban a volt, meg akkor még aktív brit gyarmatbirodalom a terülnek a területén helyeket, és végül is a Rupert terület készített is terveket Budapestre, csak hát aztán kitört az első világháború, és ez az egész magyar-brit együttműködés egy kicsit problematikus.
Hát igen.
És utána a gyakorlatilag a terveket, a tervezést végül is egy magyar építész páros, a Münchi Aladár és a Wellis Andor vette át, és dolgozta át, és dolgozta ki. És végül is 1923-ban folytatták ezt a félbeszakadt folyamatot, és 25-re elkészült ez, a, ez az alapvetően neobarok stílusú, ugye ilyen kétszintes lelátó, ami hát ugye nyilván a már nem a 19. évben, nem a dualizmuskori Budapestnek ugye az ügető pályája az ugye kicsit máshol volt, viszont hát mindenféle igényt tulajdonképpen, amit a két világháború között felmerült, azt ugye ezzel ők gyakorlatilag kielégíteni terveztek, és hát ez így sikerült, és ugye ez egy elég kétarcú épület, mert hogy tulajdonképpen az érkezési oldalt mondjuk így, hogy a város felől ugye egy konzervatívabb, egy ilyen neobarokkos, historizáló, egyébként nagyon izgalmas tömegű épületről van szó, és ez nagyjából a mai napig is érzékelhető rajta. Egy-két átépítés volt, ami nem vált az előnyire, de ezek mondjuk nem rontották el az összképet. A másik oldalon viszont ugye ott van ez a kétszintes lelátó, ami nagyon modern a tekintetben, hogy már a vasbeton építőanyagként a lelátó lépcsőire, meg a lelátó alapozására, ahol látszó módon, hát persze lefestve meg beburkolva, de láthatóan vasbetonból formálva ezeket a lépcsőket, hol pedig jóval takartabb módon, de ez megjelenik ott, és hát nyilván ennek pedig ugye az elsődleges szerepe az volt, hogy minél jobb kilátás nyíljon, ugye minél több ember számára róla, és ugye hát ez a csúcskorszakban ugye 2000 fő befogadására alkalmas épület volt, ami hát azért a korábbi befogadó képességet ugye jelentősen megnövelte. És ráadásul az osztályokra is volt osztva, tehát azt hiszem, hogy volt első és másodosztály, tehát hogy ugye hogy attól függően, hogy a tribűnnek melyik részére mehettél föl, és ezeknek, ugye, tehát azért is ekkora az épület, mert hát ezeknek ugye ebben ugye volt külön étterme, klubja, büféje, és hát persze ugye a fogadásoknak a helyet adó része is. Szóval egy egészen összetett és egyedi épületről van szó, amiből hát ugye hálégnek ez fönnmaradt, ami kevésbé örömteli, hogy most ugye az új tribűn megépítésével ez egy egészen furcsa tulajdonképpen túlzottan át nem gondolt helyzetbe került.
Hát igen, háttérbe szorult, el is nyomja teljesen, és míg ez az eredeti 100 éves épület a magam, hát elég nagy monstrum, hogy az utca felüli, vagy a város felüli részével, de nagyon szép, légies ez a két tető megoldás, ott a tribünöknek a védelmét szolgálva, nagyon elegáns és arisztokratikus épület. Nem tudom, miért kellett úgy építeni az újat, hogy ez háttérbe szoruljon. De egyébként Csekonics Báró, a híres nőcsábász, kártyajátékos és dúsgazdag ember vitte végig az építkezést, nem tudod?
Hát ezt nem tudom látni.
Mert ő kezdeményezte, azt mondtad.
Hogy meddig volt elnöke a lovaregyletnek, de az biztos, hogy ő volt a kezdeményezője ennek az egésznek.
Jó, hát az viszont pozitív, hogy nem bontották el. Na.
Ennyi pozitívot elmondtad. Igen.
Nagyon köszönöm Kelecsényi Kristófnak. Szervusz. Minden jó.
Szervusz.
Perspektíva.
Egy kicsit messze van tőlem Torma Tamás, de nagyon jó a hangja. Szervusz Tamás!
Szevasz Péter, üdvözlöm a hallgatókat!
Szicília!
Látod az Etát, nyugodt most a tűzhányó?
Teraszunkról látni, ugyanis Catániában vagyunk, és wow. Catania van közel az Etnához, Taormina és Catania között van az Etna, és most tegnap esett az eső, már viszont gyönyörű napos idő van, úgyhogy tökéletesen látni a tetőteraszról havas természetesen, hiszen ez egy, azt hiszem, olyan jó 3000-es csúcs a legteteje.
Hát ez egy gyönyörű város, hát ez egész Szicíliáról
hát
lehetne beszélni.
Érdekes inkább, ez van a gyönyörű szó, azt hiszem, hogy más képzeteink vannak a gyönyörűről.
Nem voltam ott, csak a fotón nézem a totál képet.
Totál ellentétek városa. Igen. Tehát kosz, romok. Ugyanakkor a másik oldalon viszont a történelemnek van olyan hihetetlen gazdagsága, hogy tehát én most például egy benedekrendi kolostornak az udvarán járkálok, ami hát megpróbál leírni, életemben még ilyet nem láttam. Tehát itt valaha egy görög kolónia volt, és egy hatalmas templom, itt volt az Akropolis ezen a hegytetőn, aminek az oszlopai megmaradtak, és aközé építették be a katolikus templomot több száz évvel később, de 1693-ban itt volt egy óriási földrengés, ami gyakorlatilag az egész környéket romba döntötte, ezért aztán nagyjából minden barokk. Úgyhogy romok megmaradtak a korábbi korokból, de az építmények barokkok. Tehát ide a görög oszlopok, ott állnak a bejárat mellett félbehagyatlanul, hatalmasak egyébként, mögötte pedig egy szintén hatalmas természetesen, mi más lenne. Ez a város legnagyobb temploma egyébként, ez a Bencés Kolos, Bencéseké. A világ második legnagyobb Bencés Kolostora, jól tudom, Portugáliában van már még egy ennél nagyobb, és ami szintén egy hihetetlen szín, hogy az egyetemnek az egyik kara működik itt, tehát diákok járnak, kelnek, mennek össze-vissza, a gyönyörű barokk épületnek az udvari ajtói nyitva vannak, és benézel, és egy szeminárium zajlik, mondjuk vetítéssel és órával. Aztán, ahol mi lakunk, ott egy nem is norman, hanem későbbi, tehát 11. század körülbelül, amikor a német-római császár II. Frigyes uralkodott itt. Ő épített, norman erődnek hívják egyébként, inkább a jellege miatt, mert szintén pár száz évvel korábban a normanok is jártak ezen a környéken, és ők építettek általában a tengerparton ilyen nagyon statikusan, igazi középkorinak tűnő komor, ám de nem olyan nagy erődöket, várakat, tehát helyőrségi pontokat. Egyébként ez, ahol mi lakunk, az valaha a tengerparton állt, hát most már természetesen nem így van, onnan elég messze van, de tehát kilépünk, és egyszerre ott egy középkori vár áll előttünk a város közepén.
Van modern része?
Van modern része is, tehát ugyebár a másik nagy ilyen nekilendülés 19. század vége, 20. század eleje, és természetesen maga a város, ez fölfut a dombokra, és hát minél följebb megyünk, annál mondjuk úgy, hogy modernebb, tehát elhagyjuk ezt a 19. és 20. század első felét. Egyébként, ami még nagyon jellemző, hogy rengeteg dolog fekete. Tehát például ilyen tűzfalak, amik szabadon maradtak, látjuk, az úttesteknek a kövei, azok mind-mind megmerevedett lávából, tehát lávanyagból készültek, és ezek természetesen feketék, hol kicsit lukacsosak, hol nagyon tömörek, mint például az utcakövek.
Az Etna nyugodt, ugye? Mert hogy egyébként nagyon sok hely, most a nagyon igen, sok helyen megindultak.
Ha jól emlékszem, a 80-es években volt itt igen, utoljára.
Igen.
De van, de például az Etna körül van egy ilyen kis vicinális, ami kifejezetten körbe megy. Az Etna az egy természetvédelmi övezet, természetesen a környező területeket jár a körbe. Ott rendszeresen, vagy hát korábban voltak olyan helyek, tulajdonképpen azok a legnépszerűbb fotós helyei, ahol a kiömlő láva az elöntő, tehát átment a vasúton. Tehát most is láttam olyan képet, ahol tehát így ki van vájva ilyen fél alagútszerűen a friss. Hát a friss az azt jelenti ebben az esetben, hogy nincs száz éves.
Igen,
megmerevedett magmaanyag. Még valami, egy dolog, mert ugye bár Fapadostól lett ez olyan népszerű hely, két helyre jön Szicíliába, az egyik Palermo, az észak-nyugaton van, Catania pedig dél-keleten, és hát bizonyos értelemben kulturálisan is némileg különböznek a szicíliaiságon túl, tehát hogy a Palermo és környék az főleg a normanok által uralt terület volt valaha. Ez a dél-kelet, tehát Szirakúza, Taormina, Messina, ez pedig, igen, ezek mind görög gyarmatok, voltak. Külső gyarmatok voltak, tehát ezt a környéket, például Szirakúzát, Kataniát korintosziak alapították. Hát igen. Nem is tudom kimondani, hogy milyen hány ezer évvel ezelőtt.
Igen, de hát a
2500 kb. És attól lehet, hogy még több.
Akkor én nyomok és romok ezt megőrzik, legalább eléggé vegyes élmények lehetnek ott Katániában.
És akkor még, bocsánat, még egy dolgot mondok csak, ami viszont már abszolút 19. század, talán 20. század eleje. Itt született Bellini, az opera szerző, van egy gyönyörű park, róla elnevez a Bellini villa mellett, és itt a legnépszerűbb étel, ami Catániához kötődik, az a alla norma, tehát egy padlizsános ragúval készített tésztaétel.
Hát nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, gondolom már megkóstoltad, vagy van, meg fogod kóstolni.
Megvolt és meg lesz.
Torma Tamás Catániából jelentkezett. Szervusz, jó utat, minden jót kívánok.
Köszönöm, üdvözlök mindenkit.
Szia!
Magas lesen.
Következő történetet úgy kezdem, hogy hogyan kerül a Gellért szálló a Kiscelli Múzeumban. Természetesen nem az egész épület, de valami oda került, és nem is akármi. És amiről most beszélni fogunk, mindjárt meg fogják a hallgatók érteni, ez nem más, mint tulajdonképpen egy szakmai terület, a muzeológiának, vagy a nem tudom minek, a virtuális leletmentés, ami már elég régen zajlik Magyarországon, és most erről fogunk beszélgetni a Gellért okán Brancik Márta művészettörténésszel, a Kiscelli Múzeum építészeti gyűjteményének a vezetővel. Jó napot!
Igen, jó napot kívánok!
Gyorsan adjunk választ az első mondatomra, hogy hogy kerül a Gellért a Kiscellibe, mi kerül oda? Csak röviden, aztán majd visszatérünk.
Alapvetően a digitális leletmentés, ez egy 10 éve indult projekt. A Kiscelli Múzeum, mint várostörténeti fókuszú fővárosi múzeum indította, és azért kezdtünk ebbe bele, mert akkor nagyon sok épület látszott, hogy el fog tűnni, és szerettük volna ezeket az épületeket valamilyen módon dokumentálni. Aha. Alapvetően ez a dokumentálás eleinte digitális fotózást jelentett, tehát egy-egy épületről kolléganőm Szalatnyai Judit fényképész, múzeumi fotós készített felvételeket, és ennek egy részét, a felvételeknek a részét, ami mondjuk olyan épületenként 250 fotó, annak mondjuk 20-30-40 fotóját kiraktuk egy weboldalra, uh-huh. amit egy akkori kolléganőnk csinált, Szirai Zsófia. És ez aztán fejlődött, egyre több épület van már, egyre több épület látható. Úgy lehet megtalálni egyébként az oldalt, hogyha beírja valaki, hogy Kiscelli Múzeum és virtuális leletmentés, uh-huh. akkor a neten ez nézhető. De ez aztán egy kicsit tovább fejlődött, mert láttuk a bontás közeli állapotban, hogy vannak tárgyak, amiket érdemes lenne a múzeum más gyűjteményeibe esetleg bevenni. Tehát ilyen alapon már találtunk használati tárgyakat, textiltárgyakat, bútorokat, amiket a várostörténeti gyűjtemény, a várostörténeti osztály más gyűjteményei is bevettek.
Tehát az épületek őriztek olyasmit is belül, igen. amit érdemes volt tehát kiemelni és dokumentálni?
Igen, ez mindig egy érdekes kérdés, hogy mit érdemes megőrizni, de hogyha az ember arra gondol, hogy ha ezt a tárgyat, mondjuk egy üvegtárgyat, vagy egy bútort, mondjuk nem 1960-ban gyártották volna, hanem 1860-ban, hát akkor igen. hogy tekintenék rá? És hogyha ezt így az ember végig gondolja, akkor el tudja dönteni, hogy érdemes bevenni, vagy nem. Igen. Persze egy bizonyos minőség is szükséges ehhez, mert azért ha egy minőségi tárgyról beszélünk, nyilván akkor válik ez érdekessé.
Mindjárt beszélünk a Gellértről is, de közben eszembe jutott, hogy a mi csodálatos kormányunk ingatlan eladásba fogott, és olyan épületeket ad el, amelyek hát ikonikus épületek, például ugye most a Takarék épülete, ami Lechner egyik csúcsműve, és más palotákat, belügyminisztérium palotája, pénzügyminisztérium is eladó sorban van, hogy ezeknek a belső terei borzasztóan értékesek, mert ugye ezek annak idején banknak épültek mind, és hát egészen különleges berendezésű bútorzatuk van, díszítéseik, stb. Úgyhogy lesz majd munkájuk, gondolom, mert ezeket vagy szállodának fogják átalakítani, vagy ki tudja, hogy minek zárójá. Erre még nem kaptak nyilván megbízást, de hogyan jutnak egy adott konkrét feladathoz, hogy önök jelölik ki, hogy most ezt a épületet mielőtt átépítik, vagy lebontják, mi megpróbáljuk dokumentálni?
Igen, tulajdonképpen mi nem kapunk feladatot, hanem uh-huh. csináltunk magunknak a kolléganőmmel egy feladatot, ami a múzeumi munkán túl, múzeumi munkán kívül zajlik tulajdonképpen, és behatárolja ezt az is, hogy Mi azért azt a korszakot választottuk, ami a 45 után készült épületeket jelenti.
Ja, értem.
Tehát ezeknek az épületeknek a nagy része, amit felsorolt, az inkább ebből a történeti korszakokból, tehát vagy szecesszió, vagy historizáló igen. építmények. Szintén nagyon érdekesek, és nem is az a probléma velük szerintem, hogyha magánkézbe kerülnek, hanem az, hogyha a műemléki védelem nem érvényes, vagy nem érvényesül.
Igen.
Igen, pontosan. Tehát mi inkább pont azért, mert amikor elkezdtük ezt, akkor éppen, hogy kezdték a műemléki védelmet kiterjeszteni olyan épületekre, amik a 60-as években épültek, de ez még csak megkezdődött. És az első tulajdonképpen a KGM, a Kohó és Gépipari Minisztérium Margit körúti épülete volt, aminél az volt a furcsa, hogy azt gondolta a szakma, hogy hát ott már azért nyugodt helyzet van, mert az műemlék az a terület, és így az az épület is műemléki védettség alatt volt, de akkor kiderült, hogy azt a műemléki védettséget, amit mi egy biztonságnak gondoltunk, azt meg lehet szüntetni. És innentől fogva ez egy nagyon meglepő helyzet volt, mert nem volt korábban erre azért nagyon példa.
Csak úgy felrúgjuk.
Igen. Tehát a konszenzus végül is akkor megszűnt. És akkor hirtelen oda mentünk, és fotóztunk, és nagyon érdekes volt, hogy hát gyakorta elment az ember a villamossal legalább ezelőtt az épületről, de hát ki tudta, hogy néz ki belülről. Tehát nagyon kevés ember jutott be ilyen középületekbe. Igen. És akkor ezt végigfotóztuk, ezt az épületet, számtalan tanulsággal járt, ami utána a későbbi épületfotózásokra is érdekes volt, hogy milyen nemes burkolatok vannak, nemes kövek, nagyon-nagyon értékes szakipari munka, amit ugye mindig szoktak emlegetni, hogy hát a szocializmus időszakában borzasztó silány volt az építőipar. Lehet, hogy az emberek nagy része ezzel találkozott, de a középületek, különösen, hogyha ilyen presztízs beruházásról volt szó, akkor ott tényleg minden követ megmozgattak. A követ a szó szoros értelmében is értem, mert ugye a KGST, ami a Kölcsönös Gazdasági Segítségnyújtás Tanácsa volt, igen, az a szocialista gazdasági együttműködést jelentette, és a szocialista országokban akkor még beleértettük, vagy szóval nyilván hozzátartozott Kuba, Románia, Szovjetunió, most három olyan országot mondtam, ahonnan nagyon érdekes nyersanyagokat lehetett kapni, romániai márványok, az Urálból származó fehér márványok, tehát ezek mind ott vannak ezekben az épületekben, olyan bányákból is, amik már kimerültek, tehát ami már nincsen, például az uráli fehér márványhoz már nem lehet hozzáférni, mert a Szovjetunió területén, tehát a mostani Oroszországban olyan sok épületet építettek azóta, hogy ez már nem nagyon hozzáférhető. És Kubából meg az exótafák, meg a különböző ilyen nyersanyagok jöttek. Tehát egy olyan széles merítés volt, amiből bátran tervezhettek az építészek belsőket
nem,
is.
Már azért végre eljutottunk ott az utolsó néhány évben vagy évtizedben, hogy nem csak az építészeti szakma, hanem hát mondjuk úgy a sajtó és a közvélemény egy része is rájön arra, hogy nem kell mindent kidobni, ami a háború után épült, mert igen. nagyon értékes dolgok jöttek létre. De itt a Gellért szálló, amely egy felújítás előtt áll, alatt áll, és hát önök a külsővel nincs baj, hát az nem fogják átépíteni, ugye? Meg gondolom dokumentálva is van. Melyik kort mentik ki, mert ugye annak több felújítási korszaka volt a háború után is.
Igen, a legjelentősebb felújítási korszaka az közvetlenül a háború után kezdődött meg, tehát ez nagyon erősen megsérült igen. az épület, de főleg a Dunai front. Ott elpusztultak a belső terek, nagyon szép belső terei voltak valóban akkor is, és 46-ban elindult már az első szobákat kiadták, de csak a 60-as évekre készültek el a belső, tehát a közös terek, a reprezentatív közös terek, éttermek.
És nem rekonstrukció volt, ugye?
Nem, mert abban az időben azért nem volt olyan népszerű ez a historizáló, szecessziós...
Tehát nem állították vissza régi pompájába a belső tereket nem. és a belső világot, hanem ez a 60-as évek lenyomata?
Ez abszolút a 60-as évek lenyomata, tehát 59-60-61 körülbelül ebben az időben készültek ezek a belső terek, és Flach János volt a fő tervező, de ő bevonta a tanítványait is, fiatal belső építészeket, és mind a belső közösségi terek, tehát az éttermek, teaszalon, goblenterem, mind ezeknek a tervezésébe, valamint a bútorok tervezésébe, illetve a szobák tervezésébe tulajdonképpen sok fiatal építész, belső építész is részt vett. Közöttük, hát persze természetesen voltak idősebbek is, Gábriel Frigyes, de nagyon sok olyan tervező, aki később lett híres, amennyire híresnek mondhatom ezeket, mert azért elég szűk körben ismertek sajnos a tervezők. És emiatt egyébként érte az a vád ezt az interiőr együttest, hogy nem egy kéz lenyomatát mutatja, hanem egy kicsit olyan sokféle, vagy sokszínű, de azt hiszem, hogy ezt meg lehet bocsátani neki. Az alsó szinten, meg az emeleti szinten, ahol az éttermek voltak, ott nagyon értékes fa és kőburkolatok voltak, egyes bútorokat is meg lehetett még találni ebből a korszakból, és itt már tulajdonképpen ezt a leletmentést, ezt úgy végeztük, hogy kalkuláltunk azzal, hogy bútorokat is esetleg elkérünk, lámpatesteket, tehát olyan dolgokat, amiket egyébként kidobnának, vagy értékesítenének. Egyébként nagyon jó az együttműködésünk a bontó cégekkel, mert van egy ilyen úgynevezett értékmentő bontás, ez egy kategória, és akkor ők megteszik nekünk, hogy úgy bontják le az egyes elemeket, amiket mi kérünk, hogy azt mi utána épségben el tudjuk tenni.
Ez tulajdonképpen ugye az akkor kortárs belső építészet világa, az akkori modern, mert azért ugye ez egy magas színvonalú szálloda volt mindig, az akkori legjobb minőségben, igen, bútorok, a kor divatjának megfelelően, magyarul vissza lehet csöppenni egy kicsit a 60-as évek vége, 70-es évek elejébe, a lámpákkal, a dohányzó asztalokkal, meg ilyesmi, gondolom, nem?
Igen, hát ez tulajdonképpen azért furcsa, hogy ez most tűnik el, mert most jött divatba. Tehát nagyon érdekes, hogy... És volt egy ilyen történet, nem tudom, hogy igaz-e, ott a kollégák, akik ott dolgoztak, a bontók mesélték, hogy amikor belépett a belső építész, aki az új régi tereket tervezi, akkor le volt nyűgözve, hogy ez milyen fantasztikusan néz ki. Hát aztán a végeredmény mégsem ez lett. Tulajdonképpen ez a gyűjtés, ez a tárgyűjtés, ez egy másik vonulata ennek a leletmentésnek, ami már nem virtuális, hanem
valóságosan a tárgyakról
szól. És hát akkor létrejött az építészeti gyűjtemény mellett egy épületelem gyűjtemény. Uh-huh. És ez azt jelenti, hogy burkolati elemeket, tehát köveket
elkérünk.
Hogy milyen
elkérünk. Anyagokat használtak.
Igen. Uh-huh. Ugyanis lehet, hogy a fotókat ismerjük, mondjuk, ha végig van fotózva egy belső tér, de azt, hogy az milyen anyag volt, azt már csak azért sem tudjuk, mert általában fekete-fehérek ezek a fotók.
Igen.
Illetve hát nem gondoljuk azt, hogy milyen minőségű, milyen vastagságú burkolóanyagok vannak. Tehát ott, akik dolgoznak, azok mindig meg vannak lepődve, bármilyen épületen fotózunk, hogy milyen nemes anyagok, és hogy milyen minőség volt. Ma már egy burkolat az, nem tudom, 1 centi, 1.5 centi, igen, tehát nagyon-nagyon vékony. És közben ott pedig, hát tényleg ilyen vaskos márványelemek vannak, amiket mindig sajnálunk. Na most ezekből elkérünk néhány darabot, és ez majd egy ilyen, mind a műemlékfelújításnál szokták mondani, hogy tanúfelület, hát ez egy tanúanyag tulajdonképpen. De nem a semmiből jött létre ez az épületelem gyűjtemény, mert a klasszicista épületek bontásakor nagyon sok felülvilágító rácsot, klasszicista erkélyrácsot, függőfolyosó rácsot már az elődeink begyűjtöttek, szóval végül is ez egy hagyományt folytat.
Érdekes, amit az anyagokról mond, hogy a második világháború utáni kortárs építészetet veszük, ugye mindig arról volt szó, vagy ez nagyon sokszor szóba került, hogy hát sajnos ugye a KGST miatt egy zárt piaci világban, hát antipiaci világban éltünk, az építészek nem juthattak hozzá azokhoz az új technológia által termelt új anyagokhoz, speciális üvegek, különleges fém, tartóelemek, stb., amiben a világ ugye ment előre, és hát kénytelenek voltak silányabb minőséget produkálni, de akkor ez nem igaz, teljességgel legalábbis.
Hát részben persze azért igaz, és csak a könnyűszerkezetes építés kapcsán érdekesség az, hogy amikor már voltak könnyűszerkezetes épület, tehát volt ez a technológia, akkor Magyarországon, amikor erre rá akarták térni, akkor külön itt kifejlesztették a könnyűszerkezetes épületekhez használatos technológiát, aha, tehát hogy valóban nem átvétele zajlott, hiszen nem volt valuta, tehát nem lehetett valutáért nyugati dolgokat beszerezni. Ez igaz, de azért a KGST piacot sem lehet ilyen nyersanyag szempontból lebecsülni egyrészt. Másrészt pedig, ami érdekes az ilyen belső terekben, az a szakipari munka is. Hiszen, hogyha a 60-as éveket nézzük, nem 1945 után tanultak azok az emberek, akik 60-ban dolgoztak, hanem nekik akár a két világháború közötti tudásuk és technikai felkészültségük volt meg, tehát ezeket bőven ott már lehet látni, vagy még lehet látni. És azt gondolom, hogy hát igen, valóban van ez a vélekedés, hogy rossz minőségű anyagok, rossz technika, de inkább minden épületet egyenként kell megnézni, és minden egyes dolgot egyenként megnézni. Nem lehet tudni, hogy az egy presztízs beruházás része, ami nagyon elegáns, vagy pedig valóban, ami legtöbbünknek jutott, hát az ilyen tömegtermelt lakások, iskolák, ezeket láttuk nagyrészt, de ez nem az egész.
Mi az, amit most látni tud, megnézhetünk a Kiscellében a leletmentésből?
Hát inkább a Kiscelli Múzeum honlapján.
Vagy tehát inkább a honlapon.
Ott lehet a virtuális leletmentésnek a fotóinak egy részét, amit kitettünk, azt látni, de hogyha valaki bejön kutatóként, akkor az összes olyan dolgot megkaphatja, amit azóta begyűjtöttünk, illetve rendszereztünk. De én nem csak ezt gondolom érdekesnek, hanem tényleg érdekes elmenni azokba az épületekbe, amik még állnak. Uh-huh. Tehát például a Villányi úti volt Foxy Maxi Egyetem.
Igen, ez a most kongresszusi központ talán, vagy nem tudom mi
volt
a neve.
Benne egy ilyen központ, de most egy ilyen funkcióváltásban van, és néha időnként nyitva van, tehát akkor oda azért be lehet menni. Az Okis épület a Tököli út 60-ban, az is egy olyan épület, amit meg lehet nézni, néha talán be lehet menni az előcsarnokig. Tehát, hogy érdemes ezeket az épületeket a helyszínen megnézni, ami még áll, és aztán utána, ha nem lehet bejutni, akkor a belsőt esetleg nálunk, a mi honlapunkon, ami mondom a Kiscelli Múzeum honlapján a virtuális leletmentés, virtuális múzeum, virtuális leletmentés alatt megtalálható.
Nagyon jó program azoknak a hallgatóknak, akik szeretik az építészetet, hogy felkeressék ezeket az épületeket. Akkor tájékozódjanak a Kiscelli Múzeum weboldalán, és akit részletesen érdekel, akkor a dokumentáció nagy részét megtalálja most már önöknél a Kiscelliben.
Így van.
Nagyon sok sikert kívánok ez a virtuális leletmentéshez, mert ez folytatódik, mint tudjuk, Brancik Mártának és társainak, és köszönöm, hogy itt volt.
Én is köszönöm.
Utcafront.
Elmegyünk pályaudvar látogatóba, nem először, mert néhány pályaudvart már annak idején Kelecsényi Kristóffal is meglátogattunk, de most Kovács Krisztina szakújságíró, az Imagine Budapest sétavezetője. Szia!
Szia, azt mondta, Péter, hogy szép napot.
Fedezzük fel újra a nyugati pályaudvart, hogy
bizony,
már szépen megvan tulajdonképpen a felújítás, a tetőszerkezet is, a bádogos munka gyönyörű, ahogy helyre rakták ezeket a kis tornyokat, meg egyebeket, de nekem az is tetszik, nem tudom, hogy arra ki akarsz térni, ahogy összeépítették a hátsó részt a modern ugye West End épületével összekötve, és azzal a térrel, a föld alatti rendszerre.
Szeretnéd, hogy kitérjek, akkor kitérek.
Nekem nagyon tetszik.
A föld alatti részéről nem tudom.
Nem de is ott... az, csak ahogy összesimították a két korszakot, nekem azt tetszik.
Igen. Ezek nekem is mind új felfedezések, mert hogy október volt az építészet hónapja, és csak akkor mi is bemehettünk, és csináltunk sétát a keletiről is, arról meséltem a múltkor, és a nyugati volt a másik áldozat, így idézőjelbe. Úgyhogy kicsit akkor kellett jobban beásnom magam, és a West End felé például van egy ajtó, amit nem nagyon vesznek észre az emberek. Amikor a West Endbe mész, akkor jobbra kellene nézni.
Igen.
És ott lehet látni jobb és bal oldalt az FJ monogramokat, mert hogy az a hátsó bejárata a Királyi Várónak.
Ó, Ferenc József.
És az egy nekem, mint sétavezető, az egy ilyen külön élvezeti forrás, hogy azon engedem ki az embereket, amikor végeztünk a túrával, és hát akkor mindenki azt, hogy úristen, nem is tudtam. Ami nagyon érdekes volt nekem a nyugati történetében, hogy ez úgy épült, hogy közben belül működött az eredeti klasszicista indóház, amit ugye 1840 óta ott pöfögtek ki a
kis... Onnan indult az első vonal.
Igen, Vácra.
Vác felé, ez a híres, igen.
És hát annyira nem tudták nélkülözni, hogy hát építsünk egy rendes nagy pályaudvar, de hát azért az ott működjön, úgyhogy vannak olyan fotók, hogy így már áll az az épület, amit mi ismerünk, de hogy középen még ott van a réginek a romja, mert akkor szedik szét. És a nyugati pályaudvarnak egyébként az az egyik, hát nem érdekessége, hanem azért nagyon fontos, mert nagyon kevés Eiffel épület van ugyanolyan állapot, néz ugyanúgy ki.
Mármint mint az Eiffel iroda hát a tervezett. Igen,
igen,
mert Budapesten volt egy Eiffel építésziroda. Ha jól
hát,
tudom.
Illetve hát leginkább Párizsban.
Igen, de Budapesten is volt egy kirendeltsége pont akkor, amikor ez is épült. Mert akkor egyszerre több beruházás volt. Ami...
Hát Eiffelnek elképesztő beruházásai voltak. Ő ugye egyszerre 4 kontinens 30 országában építkezett, és eredetileg ő vegyészmérnök. Egyébként, igen. És egyetlen egy darab épületet nem tervezett életében. Ő a menedzser volt, aki összefogta a fantasztikusan tehetséges, és hát aki a nevet adta, olyannyira adta a nevet, hogy ha az ember éppen miközben lekéste az előző vonatot, nem tud magával mit kezdeni, akkor menjen oda akármelyik oszlophoz, és nézze meg a tartó oszlopoknak a legalján, ott van az Eiffel logó.
Igen, igen. De hát érdekes, hogy ha csak menedzsere volt,
hát mert
a
mondanám,
márka,
hogy csak.
Az márka az ugye a fém felhasználásának.
Igen, ez a vegyészmérnökségéből jött, tehát a vegyészmérnökségből jött a kohászat, abból jött a fémmel való foglalkozás, és akkor megtanulta a korabeli technológiát.
Tehát ő szerkezetek.
Akkor ezek... elnyerte a bordói pályaudvart, és a nyugati pályaudvar egyébként egy aránylag korai műve. Olyan korai, hogy akkoriban még nem is Eiffelnek hívták ezt a drága jó embert, és most nagyon szégyellem, de puskázni fogok, mert ez volt a legnagyobb kihívás a sétában, hogy ezt én a kis tökfejembe verjem. Alexandre Gustave Bockenhausen.
Na ebből hogy lett Eiffel? Vajon?
Úgy, hogy az Eiffel az egy Németországhoz közeli hegység, és gondolom felfedezte, hogy ezzel így nem nagyon fog labdába rúgni.
Ezzel a nemzet. Névvel elég nehéz megjegyezni.
Igen, és hát akkor felvette a szülőhazájának a hegységének a nevét, és hát ma meg már jobban ismerjük az embert, mint
magát a hegyet.
A hegyet.
Szóval ez egy korai munka.
Igen, két évvel később változtatta meg a nevét, mint hogy befejezték volna a nyugati pályaudvart. Uh-huh. Akkoriban egyébként ez az egész része Budapestnek szerintem egy ilyen hatalmas építkezés volt, tele gödrökkel, és gondolom mindenki ott szitta a felmenőjét az éppen aktuális beruházónak, mert hát ugye akkoriban épült ki a körút is.
Igen.
És hát ezek olyannyira nem értek egymásba, vagy nem feltétlenül értek össze a szálak, hogy az egyik beruházó, az Osztrák-Magyar Államvasút Társaság, az fölhúzott egy rendes mozdonyfordító korongot, amire egyszer csak azt mondták, hogy hát ez így nem jó barátom, útba lesz, mert erre fog menni a körút. És hát akkor vitatkoztak egymással, meg tárgyalgattak pár évig, és a végén így született meg a Ferdinánd híd, és alatta a gyalogos átjáró, hogy jó, akkor kártalanítunk azért, hogy ezt a szegény kis fordítókorongot el kell innen tüntesd, de akkor azért, mert kártalanítunk, húzzál már föl ide egy gyalogos aluljárót, meg plusz még egy hidat a tetején.
Így szóval született meg.
Ezek fantasztikusan izgalmasak, mindig elképzelem, ahogy ott ilyen kis cilinderes úriemberek csapdossák az asztalt, hogy és az én beruházóm, meg az én költségvetésem, meg a nem tudom én micsoda. Azért ennél több magyar vonatkozása van, nem csak a nyugati pályaudvarnak, de például az Eiffel toronynak is. Mert hogy annak idején ugye nem lehettél te úgy egy rendes iparos, hogy nem mentél ki a legjobbaktól tanulni. Úgy, hogy az Eiffel tornyon voltak magyar gyakornokok. Uh-huh. Például Zielinski Szilárd, aki a magyar vasbetonépítészetnek lett majd a nagy tudója, és a megalapozója, például az ő kivitelezésében készült el a Margit-szigeti víztorony, és egy híd, amit nagyjából sose szoktunk észrevenni, bár nekem most feltűnt, hogy jöttem ide a Benczúr utcába, mert hogy az a híd, ami a Hősök terét összeköti az M3-os, az, ugye ott van egy híd, azt még hivatalosan is Zielinszky hídnak hívják, és azt ő csinálta, és nagyon-nagyon, hát órákat lehetne már csak róla is beszélni.
Tehát én
csak
gyakornokként vett részt az Eiffel-torony
tervezésében? Igen. Az Eiffel-torony tulajdonképpen hát egyrészt a párizsi világkiállításnak a szimbóluma volt, másrészt meg egy ilyen technológiai innováció, de olyannyira nem gondolták tartósnak, hogy a 20. század elejéig mindig benne volt Párizs költségvetésében, vagy lebontják.
Igen, aztán hát ott ragadt.
És volt egy nagyon lelkes magyar szélhámos, akinek most sajnos nem fog eszembe jutni a neve, aki eladta az Eiffel-tornyot a ócskavas kereskedőnek, ócskavas kereskedőknek kétszer. Erre való hivatkozással.
Ezt nyomozzuk ki, hogy ki lehetett, mert az a szélhámosság, hogy a Rottenbiller utcai burkolatot eladta, meg eladta a kandellábereket a valamelyik vidéki vármegyének.
Utána fogok nézni, mert hajlamos vagyok néha, hogy elvigyen itt a lelkesedést, lehet, hogy a hallgatók jobban tudják, de ezt ebbe a sztoriba valahol belefutottam. Az nagy valószínűséggel biztos, hogy terveztek, számoltak azzal, hogy majd ezt le kell bontani.
Igen, de aztán valamikor megszületett a döntés, hogy már nem lehet megszabadítani Párizst ettől a fantasztikus.
Hát igen, szegény Maupassant ezért reggelizett mindig alatta, mondván, hogy ez az egyetlen része Párizsnak, ahonnan nem kell ezt a főrmedvényt látnom.
Hát igen. No, eljutottunk akkor hirtelennyében Párizsba is, Budapestről. Köszönöm szépen Kovács Krisztának. Akkor folytassuk azzal, hogy fejtsük meg ezt a szélhámosságot, mert ez is egy izgalmas történet.
Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.